Minden jó cselekedetben. Amen. szégyen van szó, hogy az életünk. Hogyha megszabaduljunk, akkor azt érezzük benne, hogy élet szabadul, így szokták mondani. És most persze nem az orrunkkal kell megszabadulni, hanem az életünkkel belekóstolni. Hogy mit is mond a Biblia, miről is beszél, és mire akar bennünket elvezetni. És ha valaki úgy tényleg nyitottan belekóstol, akkor azt érzi, hogy az életről van benne szó. Húsvér embereknek, a hétköznapi életében megmutatkozik az Istennek az üdvterve. Hogy az Isten mit akar az emberiséggel, hova akarja vezetni az embereket. A nagybetűs életről van benne szó, hétköznapi embereknek az életében. És tulajdonképpen ez a levél is, amit most olvastam, ez egy magánlevél, személyes levél. Pál apostol írta Timóteusnak. És olyan hétköznapi dolgok is vannak ebben a levélben, hogyha a végéhez lapozunk, például ott azt mondja Pál apostol a legvégén, hogy köpeljenek, amelyek továbbra tartoznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a felmeneket. Meg aztán azt is mondja egy Pál apostol, hogy igyekezz a térbe átlelőd meg. Tehát tényleg egészen hétköznapi dolgokról is szó van a Bibliában, de ez is mutatja azt, hogy az életről szól. Embereknek az életéről, de nem csak egy leírás ezekről a dolgokról, hanem benne ott van az Istennek az üdvterve, a nagybetűs élet. És ahogy mondtam, hogy ez Pál apostol írta Timóteusnak, Pál apostolnak is a hétköznapjaimmal szólt bele az Isten. Amikor ő ment nagy elállal, Damaszkuszi úton, hogy valahogy ő a keresztényeket viszi fogságba, és az Isten megállította. És abból a vérengző, vérszomjas emberből, aki a maga vallásosságában volt ilyen, megfordította az ő életét, és lett Pál apostol, aki utána a keresztényekért ment tovább, nem azért, hogy megfogja őket, hanem hogy keresztényé tegye azokat az embereket az Isten igéje által, akikkel csak találkozunk. Meg hát ott volt egy nagymama, Lóisz nevezett nagymama, megszólította az Isten, aztán egy anyukát, Eunikét, és ott volt az ő fiúk, az ő unokájuk is, Timóteus, és felhasználta Pál apostolt, ezt a Lóisz, ezt az Eunikét, meg még ki tudja, hogy hány ember, hogy ezt a Timóteus is magához szólítson, és ezt a Timóteus is utána felhasználja arra, hogy más embereket az Úrhoz vezessen. Az Isten tehát embereknek a hitét, az embereknek a bizonyság tételét felhasználja arra, hogy másokat megszólítson. És tulajdonképpen erről is tettek bizonyságot a testvérek a délelőtt folyamán, hogy volt örökszálláson is. Elindult egy ilyen misszió, és volt egy ember, aki megszólított az Úr. Egy férj, egy apuka, aztán utána még egy férj. És szintén férj, apuka, utána a feleségek odafordultak az Istenhez. Utána a többiek sorakoztak, a gyerekek, testvérek. És erről van leírás a Szentírásban is tulajdonképpen. Amikor János Evangélium elején is olvashatjuk, hogy találkoznak Jézussal, András. És találkoznak a testvérekkel, rögtön nem mondják, hogy megtaláltuk a Messiát. Itt van az, akiről szóltak az írások, Mózes könyvben, próféták. Megtaláltuk, itt van. Megtaláltuk a szabadítót. És ez is mutatja, hogy tulajdonképpen a Szentírással nincs vége a történetnek, mert az folytatódik a mi életünkben. Az Isten ügyterve folytatódik a mában is, a jelenben is, hiszen az Isten most és ezen az igehirdetésén keresztül szólni szeretne a testvérekhez, meg szeretne szólítani, vagy meg szeretné erősíteni a már hitben lévő testvéreket. És hát mit is tudhatunk meg ebben a mostani égében, az Isten akaratáról, a Szentírásról, egy kicsit visszalapozunk, vagy visszatekintünk ebben a levélben, akkor azt olvasok, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudd már kikről tanultad. Mivel gyermekségektől ismered a Szent Írásokat, amelyek bölcsételtek téged az üdvözségedre. üdvössége a Krisztus Jézusba vele hitáltal. És ez egy jó hosszú mondat volt, de amit viszontjék emelni belőle az az, hogy bölcsíten téged, azt mondja egy Pálapostól, Szentírás. Bölcsíten téged az ember. És itt persze nem arról van szó, hogy nagyon okos lehet tőle az embernek, ha olvashatja a Bibliát, nagyon intelligens és értelmes lesz tőle. Erről is lehet persze, de nem ez a fő mondani való. Azt mondja, hogy bölcsét lehetek téged az üdvösséget, a szabadulást. Hogy megszabaduljunk a bűnöktől, megszabaduljunk azoktól a dolgoktól, ami miatt keseged a szívünk, ami miatt remeg a szívünk. És ez a bölcsesség, ez pedig a keresztből indul, ugye a keresztnél mutatkozik meg. A keresztnél, ami az ember számára bolondságnak tűnik, semminek tűnik. Meg sokan mondják most is azt, hogy hát mit számítana nekem az, 2000 évvel ezelőtt valaki kivégeztek ott Izraelben. Messze is van, időben is, térben is, semmi közöttünk nincs ahhoz. Pedig hogy ne lenne közünk? Ott Jézus értünk is tettem mindazt, amit tegyen. Értünk is van a kereszten. És ott az Istennek a bölcsessége mutatkozott meg, mikor az emberileg boldogság is tűnik, az Isten bölcsessége mutatkozik meg. Erről beszél Pálapostól a Korinthusi feliekezét első levélben. Azt írja, hogy a keresztről szóló beszél. Bolondságos az akik, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istennek erre. Hát bolondságnak tűnik a keresztről szóló beszél, de nekünk, akik üdvözlünk, az Istennek ereje. És később is ezt mondja Pál, hogy miközben a zsidók nyelvkívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztus hirdetjük, hogy a zsidóknak után megütközés, fogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elnyugodtaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Tehát a kereszt az Istennek ereje és bölcsessége, az arról szóló bizonyságképpen is. Mert meg tud változtatni emberi életeket, át tud formálni egészen kiforgott emberi valóban is. Tehát az embernek, az Istennek a bölcsessége a keresztnél válik el, és ott mutatkozik meg az Istennek a bölcsessége. Ebben kell meggyőződni a bölcsességet. Azt mondja, hogy ezt már hallottad, maradj meg ebben, és ebben már te meggyőződtél, ne akarjál új irányokat venni, maradjunk a keresztről szóló beszélni. És bejön benne, hogy mindannyian megtudnánk győződni arról, hogy ez valóság. Ez igazság, amit a Szentírásban van, amit Jézus keresztjéről beszélünk, amit Jézusról hirdet a Biblia, és amit mi is hirdetünk. És ebben a meggyőződésben az Istennek a munkája van erre. Ebben a szóban egyébként, ami az eredeti szöveggel szerepel. Azt fejeződik, hogy az Isten munkája kezd bennünk, hogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy Krisztus értem is volt, értem is benne azt is, és itt van vele. Csak az Isten szenteke tud bennünk, hogy értem igazán. És bár hagyhatás, hogy az Isten meggyőzött bennünket. Bár ne zavarna bennünket semmi, remélem azért hallják a testvérek az ige hirdetést a szavamat, és remélem, hogy benne az Isten szavát megszólaltak, és oda tudnának a testvérek most figyelni minden szabadon kívül a nyelvedére, és meg tudnának arról győzni, hogy ez valóság, ez igazság, az Isten szól, a szavakon keresztül. Mert ez óriási csoda, testvér, hogy az Isten beszél vele, hogy az Isten van, az hogy az ember őszinte és körbetekint, az egyenes. A teremtett világhoz kiderül egyértelmű, hogy létezik. De hogy ő beszél velünk, szól hozzá, akar velünk valami, annak ellenére, hogy mi nem törődtünk vele, nem fordultunk vele. Ez óriási csoda. Az, hogy emberek kiállnak, legyen az lelkész, vagy nem lelkész, beszélnek, és rajtuk keresztül az Isten megszólal. Vagy olvasok ezt a könyvet, és benne az Isten szól hozzá. A hétköznapi dolgainkra válaszolnak ebben a könyvben, mint az Isten élővé teszi ezt a szót. Ugye Márton azt mondja a Szentírásról, hogy a Biblia él, beszél hozzám, lábai vannak és utolér, kezei vannak és megvan. Nem azért, hogy ez a könyv az önmagában olyan jó könyv, ez a papír, meg rajta, ezek a betűk, ezek önmagában tudnának bármit is tenni, hanem azért, Isten szavai, és az Isten szent lelke ilyen élővé tudja tenni, hogy tényleg utána jön, megrakad, megszólít és megelevenít nekünk is. És új valóságra nyitja meg a szememet. Mert onnantól kezdve már látom, hogy nem csak ez a valóság, amit itt a szememmel látom. Nem csak annyi az életben, hogy az ember végzi a feladatát, a munkáját, jó esetben, amikor van, aztán kimen, haszik, utána felkel, megint dolgozik, hanem van valami több ennél, amit az Isten eltervezett. Nem csak annyi az életünk meghalunk és vége, hanem van azon túl valami egészen csodálatos hely, amit az Isten elkészített nekünk, amiről énekeltek is a testvérek. És van egy város, amelyről álmodunk, amely csodálatos lesz. Aztán később mondja Pál apostol, amit fel is olvastam az igéből, hogy a teljes írás Istentől érkezett, és hasznos a tanítás. Nagyon fontos, hogy ez a kettő szorosan összefügg. Istentől érkezett, és hasznos a tanítás. Nem lehet ezt a kettőt szétválasztani. Mert van, aki nagyon igyekszik arra, hogy az Isten tanítása alapján próbálja élni, meg az Isten tanítása alapján próbáljuk beszélni, de valahogy ez mégis elszakad az ő hétköznapi életétől. Valahogy ez nem érint meg az ő szívét, hanem csak úgy külsőre. Olyan üres, hideg marad ez az egész, csak úgy komolyan egész. Hiába mondja az Istennek az igéjét is akár, de mégsincs ott az életében. Aztán még valaki azt mondja, hogy hasznossága fontos. Hát ez hasznos, ez működik. Akkor biztos, hogy jó, akkor biztos, hogy az Istentől is van. És mondják ezt olyan gyógymódokra is akár, amit idegen filozófiák, idegen vallások alapján működnek. És működik, akkor azt mondják, hogy ez jó, meggyógyult tőle valaki. Istentől való. Hát nem lehet mástól jó dolog az, nem, hogy meggyógyult. Csak hogy ennek ára van, hogyha az ember ilyen irányokra belemegy. Gondolom, hogy az apokófusának a kérdéseire is, hogy elkezdek a sorolni. Hiába hasznos, csak tűnik, nem az Istentől való. És ha valami az Istentől való és hasznos is, az az, amivel éljük, az az, ami tényleg az életünkben megengedhetünk, és azzal élhetjük az életünket. És hogyha valakinek az életében nem mutatkozik meg azt, hogy a Szentírás megváltoztatná azt, pedig hallja az igét. Ott van akár Isten tiszteletben rendszeresen, olvassa is akár a Bibliát, de mégsem változik az élet. Akkor ez nem azt jelenti, hogy a Biblia lenne hazugság. Vagy a Biblia nem lenne Istentől való, vagy a Biblia nem lenne hasznos. Ez azt jelenti, hogy az ember, aki hallgatja, olvassa és mégsem változik az élet, az ember engedett. A teljes irány az Isten tükrében és hasznos is, de az embernek engednie kell, hogy az Isten végezni a végező termék az életben. És Pál, amikor arról beszél, hogy a teljes irány az Isten tükrében, akkor ő abban az időben az Ószövetségről beszél, amit mi Ószövetségnek nevezik, akkor az volt számukra a Szentírás a Biblia, de már az akkori Szentírásban, tehát az Ószövetségben is megmutatkozik az, hogy Jézus ismerhetjük meg benne. Jézusra mutat az egész Ószövetség, hogy olvasom, akkor meglátjuk. Tehát az egész világ úgy teremtett, hogy Jézusra nézve, de az Ószövetségben is Jézusra ismerhetjük rá. Hát, hogyha valaki elolvassa Ézsaiás 53. fejezetét, egyértelmű, hogy Jézus volt beszél, vagy a 22. Zsoltár. Akkor azt olvasjuk, hogy kezét átszegezték. Köntösére sorsot vetett. Jézusnak a keresztény feszítéséről van szó. És az egész Ószövetség Jézus felé mutat, őt ismerhetjük meg. De mégis egyetek úgy ezt a szakasz, hogy a teljes irány Isten ügyletet, hogy tényleg az egész ügy, ami most ilyen kezdőben tartja, az Ószövetség is mert tapasztalhatjuk azt, hogy Pál apostolnak a levelei is, az evangéliumot is Isten ügyletet, hasznosan tanításra, fedésre és amiket itt felsorol Pál. Tapasztaljuk azt, hogy embereket megszólíthatunk az új szövetségi könyveken keresztül, embereknek az életét átformálni. Na de ez a hasznosság mivel is nyilvánul meg. Felsoroljuk Pál sokféle dolgot, ezeket nézzük meg egyébként. Azt mondja először is, hogy hasznos a tanítás. Hát milyen tanítás? Nem csak elméletről van szó, ez nagyon fontos leszögezni. Nem csak arról van szó, hogy én megtanulom a János 3.16-ot, úgy szeretésem a világot, hogy egyszerű fiát ott vagy a készőben nem veszem, hanem örök élete legyen, ezt felmondom, és akkor innentől kezdve rendben van minden. Nem ennyi az egész, nem csak elméleti kérdés, amit bemagolom, nem csak tudományos kérdés, mert szokták mondani, hogy ha a Bibliát ismeri valaki, akkor ugye így igazán megérteni az irodalmi alkotásokat, a képeket, festményeket, stb. Persze, fontos ez is. De mit ér ez, hogyha nekem nincsen üdvösségem, hogyha én nem ismerem meg az élő Isten? Azután persze erre is hasznos, de elsősorban erre szükség, hogy én az Úrnak a tanítványa lehessek. Hogy őt megismerhessem, hogy Jézusnak a mesternek a nyomdokaiba indulhassak el. Hogy őt követhessem, és ő taníthassa engem az életet az útjaiban. Aztán a tanítás után azt is mondjam, hogy hasznos a fedése. Hát ez a fedés, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez senki se szereti. Nem szereti azt se, akinek alkalmaznia kell, de azt se szereti, aki alkalmazzák. Többnyire azok nem szeretik, akik alkalmazzák a fedés. Jeremiásnál olvashatjuk azt, hogy ő már egy idő után azt mondja az Istennek, hogy rászedték magam. Mert neki folyton azt kellett hirdetnie, hogy ez a bűnös nép, ez eltért az Istentől, és fogságba fognak menni, az Isten meg fogja őket ítélni, és Jeremiás már nem bírta ezt, hogy mindig ezt kell hirdetni, az ítéletet. És azt mondta, hogy én ezt már elhatároztam, hogy én ezt nem is mondom tovább. Lázongott az Isten előtt, és azt mondta, hogy de mégsem tudta magának valamit, mert csontjában rekesztett tűz volt az, és mondania kellett. És amikor így az Istennel szemben helyezkedett, akkor az Isten utána azt mondta, hogy majd megtérsz vissza, állhatsz az én szolgálatomba, és újra visszaállította, és mondta Jeremiás azt, amit mondani nem kell. De persze tapasztalni is nehéz, a fedés, de ez hozzá tartozik a gyermekséghez, az Isten gyermekséghez. Hogyha én az Isten gyermeke akarok lenni, az Isten gyermeke vagyok, akkor kell, hogy az Isten engem megtenítsen és fegyen. Mert különben hogyan venném észre a bűneimet? Hogyan kérném őt, hogy szabadítsam azoktól, hogyha észre sem veszem azoktól. Az Isten megtett, mert azt mondja a zsidókhoz írt levélben is, hogy fiam, ne vedd meg az Úr fenyítését. És ne csüggedj el, ha megtett téged, mert amit szeret, az Úr azt megtenni. Megosztolsz mindenkit, aki fiává fogod. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaira. Hát milyen jó az, aki nem fenyít az apja. Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fatja vagytok, nem pedig fia. Aztán a Jelenések könyvében is ezt olvashatjuk, hogy akit én szeretek, megfennem és megfenyítem, igyekezz te hát és kérd meg. És persze itt a fenyítésnél nem arról van szó, amit sokan sajnos alkalmaznak, hogy jól megverik a gyereket indulatból, sokszor nem is akkor, amikor kellene, a gyerek sem tudja, hogy miért vettem, meg lehet, hogy már egy időben. Nem tanul belőle senki semmi, semmi értelme az egésznek. Az Isten igaz megengedett nagyon kemény dolgokat az ember életében, de mindez cél van. Mert szintén Pál apostol mondja, hogy aki Isten szereti, azoknak minden javukra van. Minden javukra szolgál. És tényleg meg lehet azt tapasztalni, ahogy a bizonyság tételeken is hallhatunk, hogy valami nagy tragédia, haláleset, betegség történik az ember életében, és ez az, ami elgondolkodtatja, ez az, ami megállítja, és ez az, ami oda fordítja az Istenhez, és meglátja az Istennek a szeretetét, az Istennek a kegyelmét, még ezeket a szörnyűségeknek, nehézségeknek az ellenére is. Aztán ha tovább megyünk, azt mondja Pál apostol, hogy hasznos a meggyógyítása is. Annyi mindent elmondani az életünkben, annyi mindent elszűrni. Az emberi kapcsolatainkban is. Munkánkban, feladatainkban, rengeteg hibát, gondot okozunk. És azt mondja hogy az Úr, hogy az igéje, az hasznos a meggyógyítása. Olyan helyzeteket is rendbe hozhatom, ami számunkra rendbe hozhatatlan, helyre hozhatatlan, és kilátásra. Az Isten igéje az hasznos megjobbítása, mert az Isten igéje az teremtő szó. És amire az ember képtelen, hogy rendbe hozza, az Isten igéje tétre hozza. Megteremti azt a rendezett viszont, azt a rendezett helyzetet. És erről a rendezettségről van szó az utolsó ilyen leírásban is, hogy az igazság való nevelése is hasznos az Isten igéje. A hazug, hamis, emberi életeket, azokat el tudja vezetni az igazságra. Igazságban való nevelés, itt az a szó szerepel, ami a pedagógus szavunk is tulajdonképpen, nevelő szavunk, hogy a gyermeket elvezeti valahol. Az Isten az, hogy a gyermekei elvezeti a bűnös elveszett állapotból, megimaszott állapotból. Ezt úgy teszik, hogy az igaz, hogy azt mondta magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igaz, aki semmi bűn nem követett fel, semmi hossz nem volt benne, az meghalt úgy, mint egy halálvaló, gonosz vezető gyilkos. Magára téve mindenkinek a bűnét, és ő Pál egyenesen azt mondja, hogy bűnéle, az, aki igaz, aki semmi rosszat nem tett, az bűnéle, azért, hogy mi igazat lehessünk. Hogy az Isten úgy nézhessen rá, hogy ez egy igaz ember. Mert Krisztus elvette a bűneit, és adta az ő igazságát. Krisztuson keresztül ez egy igaz ember, és Krisztusban igaz emberként tud élni. Az, aki korábban össze-vissza hazudott. Ez igaz ember. És Pál apostol azt mondja itt a végén, hogy mindezeknek a célja, az Isten igényének is a célja az, hogy az ember elvezesse a tökéletességet tulajdonképpen. Megfelelő állapotú, felkészült emberi tegyünk bennünket. Hát ez a szó, hogy tökéletes, úgy érzi az ember, hogy ez nagyon messze van tőlünk. Az Isten el tudja vezetni, mert ő tökéletes, az ő szava tökéletes, az ő munkája tökéletes, és a bűnös ember igazán tudja tenni, és igaz, hogy amíg itt a földön élünk, addig a bűneink is folyton megkínoznak bennünket, az igaz embert is, a keresztény embert is, de a küzdelem során mindig oda tehetjük azt az Úr elé, mindig elkérhetjük, hogy vegye azokat el. De egyszer majd ott lesz, hogy ott lehetünk a tökéletes Isten országában, ahol majd nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, szintén idézve azt az éneket, amit énekelnek a testvérek. És lehet Isten embere az, aki Isten teremtményét jött korábban. Bűnös elesett ember lehet Isten ember. Timóteus is lehetett az Isten embere, és lehetett én is az Isten embere. Ahogyan volt Mózes is, meg Dávid is, meg Illésről is mondja az ige, hogy Isten embere. Gondolod, hogy ezek milyen nagy dolgok tettek ezek az emberek. 14 évében egy mondott, Dávid legnagyszerűbb királya volt 14 évében. Illés, hatalmas próféta, akinek munkássága során az Isten nyilvánvalóan kimutatta az ő hatalmát ott a Kálmán helyen. De ha megnézzük az ő életüket is, bizony azt is meglátjuk a Biblia alapján, mert az életről szól, és nem fogja el a bűnöket, az elesettségeket sem, hogy Mózes mi is volt előtte. Egy hirtelen haragú, tiltos ember, mert megölte ott azt az egyiket. És utána az Isten legtürelmesebb emberi formájában. Aztán ott van ez a Dávid, mint művel. Parázsálkodott, és megölte azt az ember, akinek a feleségét elvette. Borzasztó bűn. És mégis az Isten úgy emlékezik meg valami igaz királyra. Úgy emlékezik meg. Mert az 51. Zsoltárban olvashatjuk, hogy hogyan vallotta meg Dávid ezt a bűnt. És hogyan könyörgött azért, hogy teremtsen benne tiszta szívet. Adjon neki egy új lehetőséget, új életet, mert látja, hogy mit végezett az Isten ellen és embertársai ellen. Aztán még a vége felé azt szeretném kiemelni a testvérek számárából az ige szakaszból, hogy több olyan szó szerepel ebben a rövid szakaszban, ami csak itt van a Bibliában. A magyar fordításban ez nem tűnik fel, mert a magyar Bibliában ugyanazok a szavak megtalálhatnak máshol is, ahogy ezeket fordítják, de az eredetiben csak itt szerepelnek itt a szavak, ilyen az Isten tudítja, a fedlés vagy a megjobbítás vagy a tökéletes, tehát mutatja, hogy nagyon különleges ige szakaszról van szó. Különleges dolgot akar megmutatni nekünk, egy nagyon különleges könyvről. És úgy lehet ez igazán különleges számunkra ez az ige szakasz, hogy az Isten lelke élővé teszi a számunkra. És ezen keresztül szól hozzá. És úgy lehet igazán különleges számunkra ez a Biblia. Egyszer nemrégiben láttam egy képet egy Bibliáról, ami szép össze-vissza volt kirkálva, nem úgy, hogy áthúzva a szövegekre, aláhúzva, kiemelve, sor kiemelőve, meg össze-vissza volt gyűrődve a lap, nem azért, mert valaki anyagot, hanem látszik, hogy nagyon használt volt ez a Biblia, és az volt aláírva ez a Biblia alá, hogy az olyan Biblia, amelyik szétesik, az általában olyan emberhez tartozik, tehát olyan embernek a Bibliája, akinek az élete viszont nem esik szét. Tehát az olyan Biblia, amely szétesik, mert annyit használják, mert annyit olvassák, az általában egy olyan emberhez tartozik, akinek az élete egyben marad, nem csúszik szét, nem esik szét, mert táplálkozik abból a könyvből. Mert az élet könyvéből életet nyer. És az élet könyvén keresztül az Isten megtartja, összetartja az ő életét. És kérdezhetjük azt magunktól, hogy a milyen ilyen? A Bibliánk is, mert az életünk. Milyen a Bibliánk? Kezd már szétesni. Mert annyit forgatjuk, annyit használjuk, annyit olvassuk, hogy bár nagyon vigyázunk rá, mert értékes könyv, de használatlan. Meglátszik, hogy azért nap mint nap forgatunk. Vagy nem. És éppen ezért az életünk kezdik szétsúszni, szétesni. Nem csak remeg a szívünk, hanem már mondhatnánk, hogy földrengés is van, és szétesik nem sokára az életünk is. Mert nincsen tápláléka, mert nincs ott az Isten, aki összefalkodná, és ami remeg a szívünknek, az megvigasztalhatná, csillapítaná. Aztán persze nem mennyiségi kérdés, hogy én fogom a Bibliát, és akkor labozgatom, meg gyűröm, hogy úgy nézek ki, hogy mennyit használom. Mert hiába olvashatja az ember csak úgy a Bibliát, hogyha nem alázatban fordulok. Voltak Jézus idejében is írásunkok, akik betéve tudták az Ószövetség írásokat, és mégis támogatottak az Istenből. Sőt, mondhatnánk azt, hogy a sátán is ismeri a Szentírás, hiszen idéz belőle, Jézus ellen is próbálja felhozni az Istennek az igényét. Nem elég csak úgy lapozgatni, alázattal tegye élővé számomra ezeket a szavakat. Akkor viszont tényleg ez van, hogyha sokat forgatom itt, akkor az életem az épül, az erősül. Az Isten tehát szól, ez az, amit nagyon fontos rögzíteni, szól a Biblia, és utána pedig az a kérdés, hogy az kiről szól, vagy kiről szól. Önmagamról, magam vágyaiból, valakiről, akit én fontosan tartok, vagy Jézus, és arról, hogy ő mit akar, én szeretem el. És kérdezzük az Isten szent lelkét, hogy hadd szóljon a Biblia is, meg a mi életünk is Jézusról. És azt tudjuk mi is megtapasztalni azt, amiről itt Pál apostol beszélt Timóteusnak, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetet elkészíteni. Menj el, Atyám! Köszönjük neked a te szabadat. Köszönjük, Urunk, hogy elírtad ezt a levelet is, Pál apostolnak a levelét Timóteushoz. És köszönjük, hogy ilyen csodálatos dolgokat tanulhatunk meg belőle a Szentírásból, az egész Bibliából, te szavadban. Úrunk, add, hogy át tudjuk ezt mi is élni mindannyian, hogy az egész Szentírás tőle vigyele, és hasznos arra, hogy a mi életünket megjobbítson. Hogy tanítson bennünket, hogy akár ha kell, akkor fegyver is. Úrunk, köszönjük neked, hogy törődsz velünk, hogy foglalkozol bennünk, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy a te fiadat adtad életünk. És köszönjük, Urunk, hogy adtad ezt a csendes napot is. Szólhatott itt is a te égét, szólhattak a bizonyságtételek, az éneket, amelyekben dicsőíthetünk téged. És köszönjük, Urunk, a testvéri közösséget is. Add, hogy mindannyian tudjunk ebből táplálkozni, és mindannyian tovább tudjuk ezt vinni az otthonunkba is. Ne csak így örüljünk a te szabadnak, hanem a te igénynek a maga az, hadd fújjon jó földbe, és teremtsen a sokszoros termését. De Urunk, könyörgünk azokért is, akik itt nem jöttek ennyire, akár innen sajtgyömörből, akár mértelekről, akár körökszállásról, utcfaldáról. Úgy kérjük értük is, hogy szólíts meg őket. Add, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy nálad van vigasztalás, remegő szív, nálad meg tud nyugodni és békességet tud találni. És Urunk, hadd könyörögjünk azokért a testvérekért, akik tényleg nagy nyomorúságban vannak. Akiknek úgy néz ki az életük, hogy a szétesés határán vagy, hogy legalábbis emberileg kilátástalannak tűnik a helyzet. Úgy kérjük a betegekért, és kérjük egy testvérekért külön most világtanítóért, hogy hadd tudjam nála gyógyulást találni, szabadulást. Hadd tudjam nála megtalálni a teljességet és a végességet. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád jöhetünk most, és köszönjük, hogy az úrvacsorában is adott önmagad a számunkra. Hadd, hogy ezt tudjuk megtapasztalni a vele való közösségben. Kinek eljutott a számszerben egyesének, hogy ugye?
hatalmas kegyelmét. Jézus, Jézus, te vagy az Úr. Jézus,
még egyszer, Michel, még egyszer.
Megyünk az Úr elé, megyünk hálával, hálának áldozatával. Dicsérjük mindig őt, dicsérjük nevét, végtelen hatalmas kegyelmét.
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne legyen jáva Istened nevé. Szenteld meg az mindennap. Tisztelt atyádat és anyádat. Ne ölj, ne parázzál magát. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánj felebarátod házat. Ne kívánj felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened. Féltőn szeretem Isten vagyok. Aki megbüntetem az atyák hűnét a fiaknak harmadés negyedézik azokat, akik engem gyűlölnek, de kegyelmen gyakorlók ezerézik azokkal, akik szeretnek engem és megtartják ezen parancsolatot. Krisztus úrunk ezt mondja a parancsolatot. Szeress az Uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeress vele barátodat, mint magad. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezen. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk. Magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten. Megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden gondosság. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnék az Úr szent vacsorájával, fennállom a az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személyszerűen. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatlan méltónak, vallod-e?
Vallod.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellene? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezel-e.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megkérő bűnösnek, hiszed?
Hiszed.
Legyen néknek, aki hitetek szerint ezzel a hittel körülök Istenétől.
Uram Istenem, való belőled, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellenem tétetek. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, üzenvedek miattuk. Azokkal, amelyeket rajtam kívül, én ismertem, és azokkal is, amelyeket már magam sem tudok, mert elvállítottam azokat. Minden bűnömmel ellenem lépettem felé, tudom, hogy te atyám vagy, szeretsz engem, de én nem szeretlek igazán. Mert én ellenem lépettem, kihez kiáltani, bocsánatért van egy hozzám, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy levajon igazán. Kérlek, bocsáss meg nekem, adj végessége én is Krisztusért az én megváltozék, aki önmagában a lépte bárcsánat. Szentelnek úgy élete, a jobban szolgálatára, bízom ígérben és ígérletedre, fölülössz rajta.
Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkit, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért megtette az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békérdetés szolgálatát, amikor feltámadásra van ezeket a tanítványokat. Békességében. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelni neked, akiknek bűneit megbocsátnátok, megbocsátnátok azokat, akik én megtartják, vagy megtartják. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a Földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és törüljetek bűnbánat és Krisztusban reménykedve hívve. Isten megbocsátotta a bűnöket. Az ő Szentlélek legyen veled, hogy te reméljük a megtérés áldozó bűncseit. Az Úr Jézus Krisztus által. Adjunk áldozatot és magasztaljuk Szentlélek.
Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálálatok neked. Mindenhol Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget teszte minden embernek és csak egy szeretettel gondosok szolgálatunk. Ezért az üdvözlőnek megy és elkében, és a Földön élő egész nagy szentek házadalat együtt, boldogan látunk és magasztalunk téged, és újjonkó énekkel hirdetjük a Szent Elkében is.
257-es.
Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Azokat a imádságokat, amit Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakát elárulott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, tegyétek, ez az én testem, amely értetek adott. Ezt cselekedjétek.
figyelj ebből mindjárt. De pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek és sokakért kiadhatni bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer tisztáltak az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert miért van megöletett bár, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mint örökre.
Az égig tornyosul.
458-as éneket, 458-as.
458.
Nem 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Mennyországba jut.
Áldunk téged mindannyian Istenünk, az örömet és égességet ajándékoztál Krisztus úr testének és lényének közösségének. Kérjük, őrizd meg bennünket a közösségnek az áldásait, hogy erősséggel ragaszkodjunk hozzá, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonságot szeretetekről, akik megtapasztalták a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után megyek. Az Úr világosítsa meg az ő szent harcát belőle, és örüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő szent harcát belőle, és adjon neki.
Ötvenhetesének harmadik verse. Isten velünk, viszontlátásra!
Erős várom, Isten!
Köszi, bácsi!